Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A felújított bazilikát mutatta be az újságíróknak Ternyák Csaba egréesek. A főpásztor elmondta, a templomot azért hívják székesegyháznak, mert itt áll a szentélyben a tanítói püspöki szék. A helyi egyház meghatározó épülete, főtemploma, mely egyúttal az összetartozást is kifejezi. A lelkipásztorok számára emlékezetes, hogy itt szentelték őket pappá. Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ vezetője a beruházás volumenét érzékeltetve elmondta, 147 szerződést kötöttek a szakági kivitelezése, ezek közül sokat módosítani is kellett az időközben felmerült igények változások miatt. A kormányzati támogatásból végzett teljes külső és belső felújítás során restaurálták a padló és fal burkolatot, a képeket, freskókat, korszerűsítették a gépészetet, a hangtechnikát. A bazilika környezete is megszépül, körmeneti utat alakítottak ki a korábbi parkolók helyén. Csizmadia István plébános elmondta, a hétvégén nagy eseményre készülnek, szombaton lesz a felújított bazilika megáldása, mely egyben főegyházmegyei találkozó is. A 10 órai szentmisét a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti. Vasárnap lesz a bazilika másik nagy ünnepe, a Szent Mihály búcsú, mely az építkezés miatt hosszú évek kihagyása után körmenettel zárul. Budapesten a szombati tetőzéshez képest már több mint egy méter tapadt a Duna délutánra, ám az árhullám bajánál tetőzik kevéssel 920 cm felett, tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-t. A Duna felső szakaszait tehát ütemes apadás jellemzi, az alsó szakaszon azonban még nem pihenhetnek a szakemberek, továbbra is a védekezési a főszerep, tartalmazza a közlemény. A Lajtán folyamatos az apadás, így a megnyitott szükségtározó leürülését követően várhatóan a napokban megszüntethetik a rendkívüli készültségi fokozatot, és ezzel egyidejűleg megkezdődhet a helyreállítási feladatok felmérése. Az Európai Unió kisebbségben van az ENSZ közgyűlésén, tisztségviselőit nem veszik komolyan, aminek az oka az elmúlt évek kioktató lekezelő politikája. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlése ülésszakának alkalmából tartott EU-s külügyi tanácsülés kapcsán. Szijjártó Péter példaként említette, még olyat is kértek az előző héten, hogy mindenki adja le, kivel tárgyal majd ott kétoldalú alapon. Gyakorlatilag a szuverén nemzeti külpolitikák létjogosultságát kezdik már feszegetni a brüsszeliek, tette hozzá. Éppen 10 éve tette le a hivatali esküjét a külgazdasági és külügyminiszter. Az évforduló kapcsán New Yorkban kijelentette, ezután is egyedül a nemzeti érdek érvényesítését fogja szem előtt tartani munkája során. A hagyományos család, a magyar társadalom alapegysége, nem vagyunk hajlandóak a nyugati identitáskához egyetlen elemét sem ráerőltetni a magyar családokra. Erről beszélt a kulturális és innovációs miniszter Budapesten az Identitás, mint politikai fegyver című konferencián. Hankó Balázs kiemelte, Magyarországon nem fog sérülni a gyermekek védelme, nem valósulhat meg a bináris emberi identitás szétverése, nem vezetnek be harmadik vagy többedik nemet, és nem vonják kétségbe a szülők nevelési jogait. Nem hagyjuk elbizonytalanodni sem a szülőket, sem a gyermekeket, húzta alá. Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 2857 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Hozzátették, a tavasszal meghozott intézkedésekkel a kormány több mint 1000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az augusztusi szezonális folyamatokra visszavezethető egyenleget követően a kabinet ismét mérsékelt pályán tartja a hiány mértékét, tették hozzá. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 636.700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 438.400 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 4,1%-os növekedése mellett, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 524.100, a nettó 362.900 forintot ért el, 16,5, illetve 16,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Oldószer gyulladt meg az Égisz gyógyszergyár ZRT Keresztúri úti telephelyén, a tűzeset következtében két ember megsérült, közölte a gyógyszergyár az MT-vel. Egy oldószer gyulladt át meg, a tüzet az üzem dolgozói azonnal eloltották, veszélyes anyag nem került a környezetbe. Végül az időjárásról. Kisüt majd a nap a folytatásban is, de nyugatról kelet felé vonul egy változó vastagságú felhőzóna. Így több helyen előfordul eső, zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk tartalmából. Jézus, akit elutasítottak, feltámadt. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya köszöntései és felhívásai. Imája a meggyilkolt honduraszi papért. Szent Széki közlemény. Enyhe influenzája miatt Ferenc pápa lemondta hétfői kialgatásait. Ferenc pápa beszéde: a föld, a ház és a munka szent jogai a népmozgalmak 10 éves történetében. Paralimpi Boros és az orosz emberi jogi biztos az emberi jogok védelméről tárgyalt. Jézus, akit elutasítottak, feltámadt. Ferenc pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Válj kicsinyé és tegyél mindenki szolgája, buzdított rá Ferenc pápa, elemezve a Márk evangéliumából vett szakaszt, amelyben Jézus megjövendeli tanítványainak halálát és feltámadását, miközben ők a világi hatalomról vitatkoznak. Az igazi hatalom nem az erősek uralkodásában rejlik, hanem abban, hogy gondoskodunk a gyengébekről. Az igazi hatalom a leggyengébbekkel való törődés. Ezt tesz téged nagyja, hangsúlyozta beszédében a Szent Atya.
Il Vangelo della liturgia ci parla di Gesù che annuncia cosa accadrà al culmine della sua vita.
A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus bejelenti tanítványainak, hogy mi történik majd vele élete csúcspontján. Az emberfia emberek kezére kerül és megölik, de halála után harmadnapra föltámad, mondja Jézus. Azonban a tanítványoknak, miközben követik a mestert, más jár az eszükben és más van az ajkukon. Amikor Jézus megkérdezi őket, hogy miről beszélnek, nem válaszolnak, kezdte beszédét Ferenc pápa. A Szent Atya erre a csöndre hívta fel a hívek figyelmét. A tanítványok hallgatnak, mert arról vitatkoztak, hogy ki közülük a legnagyobb. hallgatnak, mert szégyellik magukat. Milyen nagy ellentétben áll ez az Úr szavaival, állapította meg a pápa. Miközben Jézus bizalmasan közli tanítmányaival élete értelmét, ők a hatalomról beszélnek. Így most a szégyen teszt lakatot a szájukra, mint ahogy előzőleg a büszkeség zárta be a szívüket. Azonban Jézus nyíltan válaszol az ütközben elsuttogott beszédekre. Aki első akar lenni, az legyen a legutolsó. Nagy akarsz lenni? Tedd magad kicsinyé.
Vuoi essere grande? Fatti piccolo.
És tegyél mindenki szolgálja. Foglalta össze az evangéliumi szakasz tanítását a pápa. Jézus egy egyszerű, ugyanakkor döntő szóval újítja meg életmódunkat. Megtanít minket arra, hogy az igazi hatalom nem az erősek uralkodásában rejlik, hanem abban, hogy gondoskodunk a gyengébekről. Az igazi hatalom a leggyengébekkel való törődés, ezt tesz téged nagyja, szögezte le Ferenc pápa. A mester ezért hív oda magához egy gyermeket, akit a tanítványok közé állít és átölel. Miközben ezt mondja, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. A gyermeknek nincs hatalma, a gyermeknek igényei vannak. Amikor gondjainkba veszünk egy embert, felismerjük, hogy az embernek mindig szüksége van az életre.
Quando ci prendiamo cura dell'uomo, riconosciamo che l'uomo ha sempre bisogno di vita.
Mi mindnyájan azért élünk, mert befogadtak minket, de a hatalom elfeledteti velünk ezt az igazságot. Te azért élsz, mert befogadtak, hangsúlyozta a Ferenc pápa. Ilyenkor uralkodókká válunk, nem pedig szolgákká és az elsők, akik emiatt szenvednek, azok éppen az utolsók, a kicsik, a gyengék, a szegények. Hányan szenvednek és halnak meg a hatalmi harcok miatt? Olyan életek ezek, amelyeket a világ visszautasít, mint ahogy elutasította Jézust. Olyan életek, akiket kizárnak és ezért meghalnak, fejtette ki Ferenc pápa, utalva rá, hogy amikor Jézust az emberek kezére adták, nem ölelést talált, hanem egy keresztet. Az evangélium azonban élő és reménnyel teli szó maradt. Ő, akit elutasítottak, feltámadt. Ő az Úr.
Colui che è stato rifiutato e risorto è il Signore.
A Szentatya ezután ismét lelkiismeret vizsgálatra szólított fel. Ezen a szép vasárnapon tegyük fel magunknak a kérdést. Felismerem-e Jézus arcát a kicsinyekben? Gondját viselem-e fele barátaimnak? Nagy lelkűen szolgálva őket? És köszönetet mondok ki azoknak, aki gondomat viselik. Imádkozzunk együtt Máriához,
preghiamo insieme Maria per essere come lei,
hogy hozzá hasonlóan legyünk mentesek a hiú dicsőségvágytól, és álljunk készen mindig a szolgálatra. Kérte végül a híveket Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében.
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum.
Ferenc pápa köszöntései és felhívásai imája a meggyilkolt hondurasi papért. A Szentatya ez alkalommal is kérte a hívek imáját a békéért, elítélve az erőszak minden formáját. Arra szólította fel az érdekelteket, hogy hallgassák meg végre a békéért kiáltó népek hangját, különös tekintettel Ukrajnára, Palesztinára, Izraelre és Myanmarra. Ferenc pápa fájdalommal értesült arról, hogy meggyilkolták Juan Antonio López-t. Isten igéjének küldöttjét, aki a Trujillo-i egyházmegyében a szociális lelkipátrakodás koordinátoraként tevékenykedett, és a hondurasi átfogó ökológiai lelkipátrakodás alapító tagja volt. A Szentatya csatlakozik a hondurasi helyi egyház gyászához és az erőszak minden formájának elítéléséhez. A pápa közelségéről biztosította mindazokat, akiknek lábbal tiporják alapvető jogaikat és azokat, akik a közjóért kötelezik el magukat, válaszolva a szegények és a föld kiáltására. A pápa köszöntötte a római híveket és az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat, kiemelve a Rómában élő ecuadori híveket, akik a cisznei szűzanyát ünneplik.
Che celebrano la Madonna del Cisne.
A pápa üdvözölte toledói kórust, valamint a Szlovákiából érkezett családok és gyermekeket, csoportját és a mexikói híveket. Ferenc pápa üdvözölte tovább annak a menetnek a részvevőit, akik a fogva tartottak körülményeire kívánják felhívni a figyelmet. A Szentatya megállapította, hogy munkálkodni kell a fogva tartottak méltó életkörülményeiért. Mindenki követhet el hibát, de lehetővé kell tenni, hogy a rabság után becsületes életet folytathasson, szögezte le a pápa, majd köszöntötte az ataxiás, egyensúly zavarban szenvedő betegek napja alkalmából érkezett küldöttséget. Végül Ferenc pápa ez alkalommal is kérte a hívek imáját a békéért.
Fratelli, sorelle, continuiamo a pregare per la pace.
Sajnálattal állapította meg, hogy a háborús frontokon továbbra is nagy a feszültség. Ne feledkezzük meg a meggyötött Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről, Myanmarról, olyan sok országról, amelyek háborúban állnak. Imádkozzunk a békért, hangzott a Szentatya felhívása. Szentszéki közlemény. Enyhe influenza miatt Ferenc pápa lemondta hétfői kiallgatásait. Szeptember 23-án reggel 8:30-kor tette közzé a Szentszék sajtóterme, hogy enyhe lefolyású influenzája miatt, tekintettel a hétvégi apostoli útjára, elővigyázatossági okokból Ferenc pápa lemondta a hétfőre tervezett fogadásait. Enyhe influenzás megbetegedése miatt, elővigyázatosságból, a következő napok utazása miatt a mai napra tervezett pápai audienciát törölték, szól a hétfőn reggel megjelent szentszéki közlemény. Mint ismeretes, Ferenc pápa szeptember 26-ától 29-ig, csütörtöktől vasárnapig apostoli látogatást tesz Luxemburgban és Belgiumban, amely látogatásnak főbb eseményei. Szeptember 26-án csütörtökön indul a pápa Luxemburgba, és délelőtt meglátogatja a luxemburgi nagyherceget, találkozik a helyi kormányfővel, és beszéddel fordul az ország hatóságaihoz. Délután a Nagyboldogasszony székesegyházban találkozik a katolikus közösséggel, majd az elbúcsúzása után tovább repül Brüsszelbe. Szeptember 27-én pénteken délelőtt a Laekeni kastélyban udvariassági látogatást tesz a belga királyi párnál, majd a miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után beszédet intéz az ország hatóságaihoz, délután pedig a Löweni Katolikus Egyetem tanáraival találkozik. Harmadik napon, szeptember 28-án szombaton Brüsszel Kokelberg negyedének Szent Cí bazilikájában találkozik az egyház élet és szolgálat képviselőivel, majd délután az egyetemi diáksággal. Vasárnap délelőtt, szeptember 29-én Ferenc pápa a brüsszeli Balduin király stadionban szentmisét vezet és homiliát tart, majd délután visszaindul Rómába, ahol előre láthatólag délután 5 óra körül érkezik. Ferenc pápa beszéde. A föld, a ház és a munka szent joga a népmozgalmak 10 éves történetében. Szeptember 20-án pénteken délelőtt találkozott a Szentatya a népmozgalmak találkozójának 60 fős küldöttségével, amelyet az átfogó emberi fejlődés dikasztériuma szervezésében tartottak a Trasteverei Szent Kallixtus székházukban. Ferenc pápa spanyol nyelven mondott hosszú, egy órás beszédében kiértékelte a népmozgalmak történetét és összefoglalta eddigi tanításának lényeges és máig érvényes elemeit. Ferenc pápa megválasztása óta mindig kifejezése juttatta a népi mozgalmakkal való közelségét, támogatta és bátorította munkájukat, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság, a legszegényebbek és a kiselejtezettek fejlődése érdekében. Ők a társadalom költői, a változás magvetői, egy olyan folyamat előmozdítói, amelyben kicsi és nagy cselekvések milliói csapnak össze kreatív módon, akár egy versben. Így határozta meg a népmozgalmakat Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában. Ferenc pápa továbbá 2014. október 28-án a népmozgalmak első világtalálkozója alkalmából fogadta őket a Vatikánban, és programbeszédében három T-betű spanyol szóval foglalta össze legfőbb célkitűzésüket, amelyek a Tierra, Techo és Trabajo, vagyis a föld, az otthon és a munka. Ezek a mozgalmak az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság, a legszegényebbek és a kiselejtezettek jogainak érvényesítéséért küzdenek. A három spanyol T olyan óhajt fogalmaz meg, amelynek mindenki számára elérhetőnek kell lennie, hiszen ezek szent jogok, amelyekre az egyház szociális tanítása is emlékezhet. Éppen ezért kell szembenézni a szegénység botrányával, szemben az elzárkózó stratégiákkal, amelyek csak nyugtatgatják és ártalmatlan emberek kiháziasítják a szegényeket, ahelyett, hogy őket magukat tennék a változás főszereplőivé egy jobb világ megteremtésének a reményével. Éppen a remény és a változás volt a fő témája a népmozgalmak második világtalálkozójának is 2015. júliusában a bolíviai Santa Cruz de la Sierra-ban, amelyen Ferenc pápa részt vett és beszédet mondott. Változást akarunk az életünkben, a környékünkön, amely az egész világot érinti, mivel manapság a föld egészében az egymásra utaltságunk globális válaszokat igényelnek a helyi problémákra. A remény globalizációjának fel kell váltania a kirekesztés és a közömbösség globalizációját. A következő évben a vatikáni találkozójuk során így szólt hozzájuk. Arra vagytok hivatva, hogy újjáélesszétek és helyreállítsátok a válságon átment demokráciát. Ne engedjétek magatokat másodlagos szereplőkké lefokozni, hanem legyetek a közjót kereső népek életének főszereplői, akik Isten segítségében legyőzhetik a félelmet és kétségbeesést kihasználó hamis prófétákat. A népmozgalma 2017-es kaliforniai találkozójára Ferenc pápa azt üzente, hogy helyteleníti a globalizált társadalomban tapasztalt erkölcsi átverést, ahol a politikai korrektség vagy az ideológiai divatok leple alatt a szenvedőket csak nézik, de meg nem érintik, és miközben látszólag toleráns beszédet folytatnak, valójában nem tesznek semmit a társadalmi sebek begyógyítása érdekében. A pandémia idején 2020 húsvétján levelet írt nekik a pápa. Ti bizonytalan helyzeti munkavállalók, stabil fizetés nélkül vagytok most, de talán eljött az ideje, hogy elgondolkozzunk egy olyan egyetemes alapbérről, egy olyan jövedelemről, amely a dolgozók munkához való jogaiból fakad. Végül 2021. októberében a Szentatya videóüzenetben jelezte. Az emberek, a munkások mellett állunk, és együtt harcolunk velük azért, hogy az átfogó emberi fejlődés megvalósuljon. Építsük a szeretet hídjait, hogy a perifériák sírása ne keltsen védelmet, hanem helyette az ének és az öröm szítson rokon szenvet a társadalom többi részében, tanította Ferenc pápa a népmozgalmak római konferenciáján.
Parolin bíboros és az orosz emberi jogi biztos az emberi jogok védelméről tárgyalt. Egy videokonferencia során Pietro Parolin bíboros államtitkár megbeszélést folytatott az orosz emberi jogi biztossal a jelenlegi konfliktus összefüggésében az alapvető emberi jogok védelmének szükségességéről, ahogy azt előírják a nemzetközi egyezmények, és háláját fejezte ki a biztosnak a két ukrán pap szabadon bocsátásában játszott szerepéért. A nemzetközi emberi jogok védelme volt a vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros és Tatjana Moszkálkova, az Orosz Föderáció emberjogi biztosa közötti megbeszélés középpontjában. A Szentszék sajtóterme szerdán kiadott közleményében megjegyezte, hogy szeptember 16-án hétfőn Parolin bíboros videokonferenciát tartott a biztossal. Bár elismerte, hogy a bíboros köszönetet mondott az orosz ombudsmannak a két ukrán pap szabadon bocsátásában játszott szerepéért, ugyanakkor megjegyezte, hogy a bíboros hangsúlyozta a jelenlegi konfliktus összefüggésében az alapvető emberi jogok védelmének szükségességét, ahogy azt előírják a nemzetközi egyezmények. A vatikáni államtitkár számos humanitárius kérdést is megtárgyalt, különös tekintettel az Orosz Föderációban fogságban tartott ukrán katonáknak nyújtott segítségre, valamint az Oroszországban és Ukrajnában fogva tartott katonák kölcsönös cseréjére.
Hétfői adásunkat Ferenc pápa napi Twitter üzenetével zárjuk. A világ sok valóságból áll, amelyek éppen azért különböznek egymástól, hogy segítsék és így kiegészítsék egymást, generációk, népek és minden különbség, ha azok harmonizálnak egymással és feltárják az ember és a teremtés csodálatos pompáját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. január 24-i adásunk ismétlését hallják, melyben Galcsik Beatrix hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival a 12 éves Jézus történetéről beszélgált.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és titeket is, gyerekek! Előfordult-e már veletek, hogy sokáig kerestetek valakit vagy valamit, és sehol nem találtad, már kereste az egész család, felforgattátok az egész lakást, de csak napok múlva került elő. Ismerős helyzet ez, bólogattok nagyon. Tudnátok mesélni olyan esetről, ami veletek történt meg, Viki?
Hát nálunk az volt, hogy a telepünkről elszoktak kiskutyák.
És mi történt velük utána?
Hát az történt, hogy megtalálta egy néni, és bevitt egy menhelyre, ahol el is ajándékozták őket. És utána el kellett értük menni mindenféle helyekre, hogy visszatudjuk őket kapni, mert még szoptak.
És mit éreztetek közben, még ez zajlott ez a folyamat?
Félelmet, én nagyon féltem, és még a hasam is görcsölt.
És hogy telt ilyenkor az idő? Mit éreztél? Hát,
pont este volt ez, ezért fent voltam Korinával.
Lilike, neked volt ilyen eset, amikor nagyon-nagyon kerestél valamit?
Igen.
Elmondod, hogy mi volt?
Igen. Nekünk volt egy olyan eset, hogy a kerítésnél van egy ilyen kis rés, és ott kiszakadt a mamámnak a kutyája, és kergettük, de végül úgy elbújt, hogy nem találtuk, és egy néni vagy egy bácsi megtalálta, és visszaadta nekünk.
Ádám?
Nekem volt olyan az, hogy pont este a macska rájött az, hogy ha kiugrik az erkélyről, nem fáj neki, és akkor úgy volt az, hogy esténként kiugrált, és pont az az este, amikor először ugrott ki, akkor én nagyon megijedtem, de nem egy nap múlva jött vissza. Anya megtalálta, hála a Jóistennek, ott várt a bejárat előtt, de én már sírtam, meg imádkoztam, és azt, hogy jöjjön vissza.
Mika?
A kutyánk elszökött be, hogy átugrotta a kerítést, vagy nyitva volt a kapu, és a kocsmához ment, és ott megkínálták szalámival, de akkor a keresztapám szólt az apá, az apukámnak, és meg lett.
Elmentetek érte, és meg lett, hál' Istennek. Zénóka?
Nekem meg egyszer a nyuszim bebújt az ágy alá, kerestem ott, de nem találtam, és 5 perc múlva az íróasztalom alól jött ki.
És izgultál, hogy hova lett a nyuszim?
Nagyon izgultam.
És olyan nem történt még senkivel, hogy eltűnt valami füzet, ami kellett volna másnapra az iskolába? Unika?
Nekem már történt, de azt nem találtuk meg a fogalmazást.
Nem is lett meg?
Nem. Azért újat kellett venni.
Nekem az volt, hogy a ceruzáimat kicseréltem, és az egyik ceruza, még a régiből, az eltűnt. És tegnap találtam meg, ott volt a táskámnak a legalján.
Igen, sokszor ezek az eltűnt dolgok ilyen nagyon-nagyon furcsa helyekről kerülnek aztán elő. Hát valószínű, hogy mindenki másképpen éli meg ezeket a dolgokat, amikor eltűnik valamilyen állat, vagy eltűnik egy fontos tárgy, amit nagyon-nagyon kellene, hogy meglegyen, nagyon keresed. De az aggodalom, az izgalom közös mindegyik ültökben, azt gondolom. És a reménykedés is. Reménykedünk ugye abba, hogy az a dolog, amit keresünk, az előbb-utóbb mégiscsak előkerül. Hát képzeljétek el, hogy Jézussal is megtörtént, hogy elveszett egyszer, és a szülei napokon át keresték. József egy nyugodt ember volt, Mária szívós és kitartó, és mindig tele volt reménységgel. De még ők is eléggé megrémültek, amikor bejárták miatt a Jeruzsálem városát és környékét. Minden utcába, zugba betértek, minden házba bekopogtattak. Visszaemlékeztek a születésére, akkor is hány ház ajtaján zörgettek Betlehemben, mégsem találtak szállást. És most a fiút nem találják, senki sem tud róla semmit, hogy hol lehet. De mit is kerestek ők Jeruzsálemben, hiszen ugye nem Jeruzsálemben éltek ők, hol éltek? Zénóka?
Betlehemben.
Nem Betlehemben, Betlehemben született ugye meg a kis Jézus, de nem ott éltek. Unika?
Názáretben,
így igaz. Ugye, amikor megszületett a kis Jézus Betlehembe, akkor elmenekültek Egyiptomba, de aztán, amikor már elmúlt a veszély és visszatérhettek, akkor ugye Názáretben éltek, több napi járóföldre Jeruzsálemtől. Jézus szülei évenként felmentek Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék a húsvétot. Sok zsidó tette ezt, a Galileából Jeruzsálemben való utazás különlegesen hosszú volt. Amikor Jézus 12 éves lett, József és Mária felment vele Jeruzsálembe, hogy húsvétat ünnepeljen. Ilyenkor sokan mentek együtt, köztük rokonokkal és ismerősökkel. A Szentírás nem sokat mond a 7 napos ott tartózkodásukról. A történetből azonban feltételezhetjük, hogy Jézus nem mindig volt a szüleivel. A sok zsidónak a városban rokonoknál vagy ismerősöknél kellett megszállnia. Keveredtek egymással, ki hol fért el, ott aludt éppen. És a 8. napon indultak haza, József és Mária is elindult, de azt nem tudták, hogy a gyermek Jézus Jeruzsálemben maradt, mert azt hitték, hogy ő is elindult a többiekkel, a tömeggel, ott van valahol a többiek között. József és Mária egy nap után kezdték keresni Jézust a rokonok között, és mit érezhettek szerintetek, mikor nem találták sehol, Lilika?
Félelme.
Ádám?
Hogy mi történhet éppen most vele?
Unika?
Megijedtek, meg izgultak.
Hát bizony, biztos, hogy nagyon-nagyon megijedtek, és nagyon-nagyon megrémültek, amikor azt vették észre, hogy hiába keresik Jézust, sehol nem találják. És ekkor gondolták, hogy akkor visszamennek Jeruzsálembe megkeresni, de Jeruzsálemben sem találták, hiába jártak be minden utcát, minden teret, minden házat. És végül nagy-nagy kétségbeesésükbe a 3. nap elmentek a templomhoz, és egyszer csak mit látnak? Jézus ott ül a tanítómesterek körében, akiket hallgatott és kérdezett. A tudósokon látszott, hogy nagyon hatott rájuk Jézus tudása és érdeklődése, csodálkoztak értelmén és feleletein. József és Mária megdöbbentek, amikor Jézust meglátták, és nem értették, hogy hogy tud olyan nyugodtan ülni, miközben ők annyira aggódtak. Mária felelősségre is vonta Jézust: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. És Jézus így válaszolt nekik: miért kerestek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én atyám dolgaiban kell lennem? Hát ugye ezt vehettük volna a szemtelenségnek is, hogyha egy alaphelyzetben vagyunk, és egy normális 12 éves gyerek válaszol így a szüleinek. Hát Mária meg József sem értette akkor, hogy ez a 12 éves gyermek, ez miért ezt válaszolja nekik, de ez Jézus részéről nem szemtelenség volt, hanem tulajdonképpen Máriát és Józsefet figyelmeztette arra, hogy ő miért is jött a földre. Nekik mindig tudniuk és hinniük kell, hogy Jézus az Isten fia, ő és az Atya egy, Jézus mint ember Atyának a dolgaival akar foglalkozni. Mit is mondott Jézus a szüleinek? Hogy? Miért kerestek engem? Unika?
Megkérdezte, hogy miért keresik őt, és ezt válaszolta, hogy ő az apja útján szeretne járni.
Így van, hogy az atyám dolgában kell járnom. Könnyen érthető ez a válasz? Nekünk talán igen, mert ugye mi már tudjuk azt, hogy Jézus azért jött a földre, hogy az atya akaratát beteljesítse. De a szüleinek is ilyen egyszerű volt szerintetek, Ádám?
Egyáltalán nem.
mit érezhettek ők, vagy mi lehetett az ő fejükbe akkor, Vikike?
Hogy szemtelen.
Monika?
Hogy már nem szereti őket.
Nem értették igazából, még akkor ők sem, de azt írja aztán a Szentírás, hogy Mária megőrizte szívében mindezeket a szavakat, tehát ő azért elgondolkodott hazafele menet, hogy mit is mondott Jézus, és rájött arra, hogy igazából Jézus csak felhívta a figyelmét arra, hogy ő kit is szült meg a földre, az Isten fiát, és hogy ő már gyerekként is az Isten dolgaiba akar járni. Józsefről nem nagyon olvasunk semmit a Szentírásban. Elég hallgatag ember lehetett, vagy mégsem? Milyennek képzelitek ti Józsefet? Vikike?
Hát egy olyan embernek, aki egy egyszerű embernek.
Hogyan bánhatott ő, hogyan viselkedhetett ő szerintetek Jézussal, Ádám?
Hát amikor 3 nap múlva találták meg a templomba, ő szerintem azt gondolta, hogy miért maradt itt, miért nem jött velük, hogy ők miért nem féltek, és amikor meghallotta, hogy mit mondott Máriának, ő szerintem nagyon nagy szemtelenséget érzett, amit Máriának mondott Jézus.
Mm-hmm. Zénó?
Hát szerintem ő is amúgy aggódott.
Igen, biztosan. Hunika?
Ő nyugodtabb volt, mint Mária.
Vikike?
Szerintem József Jézust az gyerekének tekintette, ezért szerintem ő is aggódott.
Így van, pontosan. Hát ezután, miután megtalálták Jézust, hazatértek Názáretbe, és a Szentírás megemlíti, hogy Jézus mindenben nem engedelmeskedett szüleinek, ezzel rámutat arra, hogy Jézus nem engedetlenség miatt maradt a templomban. Jézus ifjúkoráról a továbbiakban semmit sem tudunk. Miért volt akkor fontos szerintetek, hogy ez az egy történet mégis bekerült a Szentírásba a gyerek Jézus életéből? Ádám.
Hogy tiszteljük az Atyát, maga az Istent, hogy kövessük az ő útját.
Vikike?
Szerintem azért került be ez a Szentírásba, hogy máskor szóljunk a szüleinknek, hogyha elmegyünk valahova.
Arra buzdít bennünket Jézus, vagy benneteket, gyerekeket, hiszen ti vagytok most gyerekek. Nektek gyerekeknek szól ez a történet, hogy már gyerekként is fontos, hogy Isten dolgaival foglalkozzatok. Hogy tudjátok ti ezt megtenni? Tudtok Isten dolgaiba ti fáradozni? Tudtok Isten dolgaival foglalkozni? Ádám?
Hát én úgy szoktam azt, hogy elmegyünk a templomba először is, és jön 2 barátom még, és mi 4-en, tesóm, én meg a 2 barátom megyünk és segítünk a papnak, vagyis minisztrálunk.
Uh-huh. Vikike?
Szerintem úgy lehet neki segíteni, hogyha valaki meg egy másik személy összeveszik, akkor segítünk neki kibékülni.
Anyám még azt mondta nekem, hogy ha valaki ilyen butaságot csinál és ha megbántja vele a Jóistent, én azt mondjam azt, hogy Uram, bocsáss meg ennek az embernek, nem tudja azt, hogy mit csinál.
Fú, ez nagyon szép gondolat, Ádám. És hogyha ezt így is teszed, akkor a legtöbbet teszed meg azért az emberért, vagy éppen a társadért, vagy osztálytársadért, vagy bárkiért, akiről ilyet látsz, a legtöbbet tudod érte megtenni. Azzal zárul végül is ez a történet a Szentírásban, hogy Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. A Szentírásból semmit nem tudunk arról, hogy Jézus milyen volt. Mit gondoltok, milyen lehetett, ha az emberek számára ő kedves volt? Mi lehetett számára kedves az emberekben? Monika?
Segített nekik, és tanította őket Istenről.
Így van. Aztán még miben lehetett ő kedves az emberek előtt? Ádám.
Abban, hogy ahogy mondta Hunor, hogy tanította őket, meg abban, hogy ő tudta azt, hogy Isten teremtményei, és mindenáron segíteni kell nekik.
Zénó?
Adott nekik enni.
Lilike?
Segített a szegényeken.
Vikike?
Mint hogy volt egy olyan történet, amit hittanórán vettünk, hogy egy vak embernek meggyógyította a szemét. És az is egy segítség volt, így szerintem van. Neki.
Igen. Monika?
vagy hogy feltámasztotta a barátját a halálból.
Ádám.
Hát amikor elfogták, amikor meg akarták úgymond keresztre feszíteni, akkor az egyik tanítványa levágta az egyik katonának a fülét, Jézus odaszaladt és visszatette neki.
Igen, és mert hogy Jézus ugye azt mondja, hogy minden ember Isten előtt egyforma, és senkit se lehet bántani. Hát két fontos mondani valója van a 12 éves Jézus történetének. Az egyik nagyon fontos gondolat az az, hogy az atya dolgaival való foglalkozás az mindenkinek fontos, kell, hogy legyen, tehát nektek gyerekeknek is. Már a 12 éves Jézust nagyon érdekelték a vallásos dolgok, tehát láttuk ott, hogy az írástudók is a jeruzsálemi templomban nagyon el voltak csodálkozva, hogy mennyi mindent tud, és milyen szépen beszél. Ennek ugyanáll a különleges oka volt, hiszen atyának dolgairól volt szó. Ti gyerekek azonban mégis követhetitek példáját, hiszen a keresztségben ti is a mennyei atya gyermekei lettetek, ugyanúgy, ahogy ugye Jézus az atyának a gyermeke. Hogyha belegondoltok, hogy ti mivel foglalkoztok egész nap, a sok-sok tennivaló mellett, ami egész nap előkerül, eszetekbe jut-e az Isten dolgaival való foglalkozás? Tudtok-e erre figyelni napközben? Ádám?
Tudom.
Mégpedig?
Imádkozzunk reggel, este, ebéd előtt, vagy reggeli, vagy vacsora.
Így van, ugye nektek az a szerencsés helyzetetek van, hogy olyan iskolába jártok, ahol ugye minden reggel azzal kezdjük, hogy az Istennek szenteljük a gondolatainkat, imádkozunk étkezéskor, a nap végén. Aztán tudtok-e még időt szentelni napközben az Istenre? Viki?
Hát mondjuk úgy is, hogy csak ha rá gondolunk, vagy mondjuk, ha olyan van, hogy hamarabb végeztél a feladattal, akkor utána is rá tudsz gondolni, meg tudsz neki pár szót mondani.
Ádám?
Vasárnap járjunk misére.
Bizony.
Meg minden nap.
Így igaz. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kell, hogy szánjunk időt a Jóisten dolgaira, hogy tudjunk odafigyelni a Jóistenre is. És ugye fontos az, hogy napközben is figyeljünk arra, hogy mit üzen nekünk az Isten, mit vár el tőlünk. Jézus mit tenne abban a helyzetben, ha esetleg probléma van a társaddal, vagy bármi bajod van. Ugyanúgy, ahogy a gyermek Jézusnak, nektek is ugye gyarapodnotok kell az isteni dolgok tudásában, gyakorlásában. És ugye ez nagyon fontos, Ádám, amit említettél, hogy vasárnap, ugye az Úr napja, az azt jelenti, hogy megszenteljük azt a napot, az Istennek szánjuk azt a napot, elmegyünk a szentmisére, nem dolgozunk, pihenünk, együtt töltjük az időnket a családunkkal. És ezen kívül még mi az, ami segít benneteket abban, hogy gyarapodjatok az Isten tudásának a dolgaiban? Ádám.
Engedelmeskedjünk anyánknak, apánknak. Ne zálljunk velük vitába, amit néha én is meg el szoktam követni.
Zénó?
Az a lényeg, hogy mindig boldogok legyenek a szüleim.
És ezt hogyan tudod te elősegíteni? Tudsz ezen dolgozni,
Segítek Zénó? Anyának, apának.
Lilike?
Rendet rakunk, kitakarítunk, amiben tudunk, segítünk nekik.
Igen, és ezzel már, amit most mondtok, át is mentünk ennek a történetnek a másik fontos mondani valójára, mert hogy azt mondja ugye a Szentírás, hogy Jézus mindenben engedelmeskedik a szüleinek, ugye ebben is példát mutat minden gyereknek, hogy a szüleinknek engedelmeskedjünk, és már Ádám, te említetted is, hogy azért ez nem mindig sikerül, igaz? Bármennyire is szeretnénk, vagy bármennyire is megpróbáljuk, sokszor nem sikerül. Mi lehet ennek az oka szerintetek, hogy nem mindig sikerül ez az engedelmesség, Ádám?
A sátán megkísért minket.
Hát, pontosan így van. Beszélhetnénk sok mindenről, de beletapintottál pont a lényegébe. Bizony, a sátán, ő titeket, gyerekeket is támad, és pont ezekkel, hogy hát nem olyan fontos az, amit a szüleitek mondanak. De hát ugye mi azt tudjuk nagyon jól, hogy a szüleink nekünk mindig jót akarnak, még akkor is, ha az nekünk éppen nem esik jól, de ők szeretnek benneteket, és mindig jót akarnak a számotokra. A gyermek Jézusnak miért sikerült szerintetek mindig engedelmeskedni a szüleinek, kivéve ugye ezt az egy esetet, amikor a templomban maradt, de akkor se engedetlenségből maradt ott, hanem azért, mert az atya dolgában járt. Miben volt ő különb tőletek, Vikike?
Mert őt így nevelték, minket is
hát
így nevelnek.
Hát titeket is így nevelnek, de ő miben volt másabb?
Lehet, hogy őt jobban erre buzdítják.
Nem hiszem, mert szerintem titeket is arra buzdítanak, Lilike?
Mert Isten fia.
Pontosan, hát ő egy, ugye benne van az isteni természet, tehát ő tudjuk, hogy ő bűntelen volt, tehát nem, őt nem tudta a sátán megkísérteni. Nektek akkor mi adhat erőt mégis, hogyha jön egy ilyen gondolat, hogy hát nem is olyan biztos az, hogy meg kéne azt csinálnom, amit anya vagy apa mond. Mi adhat ilyenkor erőt az engedelmességhez, hogy mégiscsak tegyem meg, amit a szüleim tőlem kérnek? Áldás.
Ne hallgassunk a sátánra, hanem bízzuk inkább a szüleink dolgára, meg magára az Istenre bízzuk.
Vikike?
Hát én mindig úgy gondolkozok, hogyha valamit nem szeretnék megcsinálni, még akkor is megcsinálom, hogy ne legyen semmi veszekedés, meg semmi.
Zénóka, te is említetted az előbb, hogy az a cél, és ezt nagyon-nagyon szépen mondtad, hogy a szüleitek boldogok legyenek, meg hát nyilván ti is, de hát ti gyerekek ugye akkor vagytok boldogok, ha a szüleitek is boldogok. És hát bizony ez nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, hogy a sátán pont ezt az egységet, pont ezt a boldogságot, ezt a szeretetteljes légkört akarja megbontani, és ugye pont azt akarja elérni, hogy veszekedés legyen a családban, úgyhogy ti már azért elég nagyok vagytok ahhoz, hogy tudatosan gondoljatok erre, hogy ellene tudjatok mondani a sátán csábításainak. Hát köszönöm a gondolataitokat. És akkor most, hogyha gondoljátok, akkor fogalmazzunk meg egy-egy imát a szüleitekért.
Köszönöm Istenem, hogy ilyen jó családba születhettem, és hogy jóra nevelnek a szüleim, és hogy nem vagyunk rosszak, és anya engemet mindig elvisz misére.
Köszönöm Istennek, hogy ilyen jó szüleim vannak, akik, ha beteg vagyok, ápolnak, ha tanulni kell, akkor segítenek benne, meg játszanak sokszor velünk, meg elvisznek sok jó helyre. Amen.
Köszönöm Istenem, hogy a szüleim nagyon szeretnek, és hogyha szomorú vagyok, akkor felvidítanak, és mindenben segítenek.
Köszönöm Istenem, hogy ilyen jó családba születtem, meg hogyha szomorú vagyok, meg hogyha valamit nem értek, akkor a szüleim mindig segítenek, meg a jóra nevelnek, meg ahova tudnak, elvisznek.
Köszönöm Istenem, hogy a szüleim mindig segítenek nekem, és meggyógyítanak, hogyha szomorú vagyok, akkor felvidítanak, mindig elvisznek helyekre.
Ámen.
Ámen.
Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Galcsik Beatrix hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti intézet diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. Ebben Szabó Magda Fürelis című művének 21. részét Bánsági Ildikó tolmácsolásában hallják. Majd lelkiségi irodalmi műsorunk a Legyetek Szentek szól. Ebben Laurence Freeman Belső fény a Tiszta imádságként végzett meditáció című művének első részét Nér Gabriella színművésznő olvassa fel. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban Az Egri Összhang Egyesület 15 éves fennállásának apropójából beszélgetünk az alapító tagokkal. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Közélet reggeli adását ismételjük meg. Ebben egy zarándokkönyv könyvbemutatójáról számolunk be, és szólunk a Hollóházi templom felújításáról, valamint a sárospataki felekezetek támogatásáról is. 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Istenem, szent nevedért védj meg engem, ítélj ügyemben csodás erőddel. Hallgasd meg könyörgő szavamat, figyeld ajkamnak imáját. Olvasom az 53. Zsoltárban. Az egyének személyes boldogsága az egyes köznapi munkáktól függ. Boldoggá vagy boldogtalanná tesz az, hogy valaki felismerje napi munkájának az értékét, vagy nem. A jelen és a jövő boldogsága, valaki egyességének, házasságának, családjának, gyermekeinek boldogsága, és azok boldogsága, akikkel ma vagy ezután együtt él, mind a napi tevékenységtől és annak értékelésétől függ. Sőt, nem csak az egyéni boldogság, hanem az egész emberiségé is. Férfi vagy nő, egyre megy, nem csak emberi, hanem isteni szerepe is van mindnyájunknak. Mindenkinek képviselnie kell környezetében az Úristent. Mindenkinek küldetése van. Mindenki Isten megbizotja. Európa népei a keresztnek köszönhetik, amivé lettek. Hivatásuk a keresztet képviselni a világban, de erre csak akkor képesek, ha egészen magukévá is tették a keresztet, és elveszték létjogosultságukat, mihelyest e küzdelmet föladják, és a kereszt többé nem rendíti meg őket. A népek hivatása, hogy megosszák Isten terhét. Ismered, Uram, felületességemet, de a mélyebb szinteket is bennem, igaz voltamat, de látszat valóságomat is. Gyakran hivatkozom arra, hogy jó ember vagyok, s még inkább arra, hogy olyan keresztény vagyok, akit az emberek szeretnek. Ha ilyen gondolataim jönnek, szeretnék utána a föld alá bújni, arra gondolva, hogy Te, Uram, ismered minden elesettségemet, és mégis szeretsz, és fel akarsz emelni. Uram, tarts meg őszintének és egyenesnek, akkor mindig fel tudok emelkedni a Te segítségeddel.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne ne kelljen féltenem. Úgy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki